Kék bolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és nézőit. Vendégem és beszélgető társam a mai napon Nagy Marian, címzetes egyetemi docens, és Szolnokon a vízügynél laborvezető. És ráadásul egy 23 évvel ezelőtti eseménynél már szemtanú és az elhárításban résztvevő személy volt. A Tisza cianidos szennyezéséről, 23 évvel ezelőtti szennyezésére szeretnénk visszaemlékezni. Ehhez kértem őt beszélgető társul, úgyhogy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban.
Én meg köszönöm szépen tisztelettel a meghívást.
Fölnőtt azóta már, ha nem is egy generáció, de hát jó néhány fiatal van, aki akkor még nem is élt. Nekem is a legkisebb gyermekem még akkor nem is élt. Amikor ez történt, ugye 2000. január 30-áról van szó. 2000. január 30-án egy romániai aranybányánál történt egy gázszakadás. A gázszakadás következtében 100 000 köbméter cianidos zaj plusz nehéz fém került először a Lápos folyóba, vagy az inkább csak egy kis patakocska, aztán a Szamos folyóba, és onnantól a Tiszába. Ahogy készültünk a beszélgetésre, egy nagyon új adat volt, és meg is lepett, hogy ezt a tározót, ezt nem egészen egy évvel korábban adták át. Tehát nyilvánvaló, hogy nagyon súlyos tervezési, engedélyezési és működtetési hibáknak kellett történnie a rendkívüli időjáráson túl ahhoz, hogy egy még nem egészen egy éve működő üzemnél, cégnél egy ilyen természeti katasztrófa történjen. Önöket ez nyilván váratlanul érte, és nagyon kevés idejük is volt egyébként a felkészülésre. Az én információim szerint a román hatóságok először megpróbálták maguk megoldani a problémát, egy napig keresték a megoldást, rájöttek, hogy ez nem fog sikerülni, és egy nappal később értesítették a magyar hatóságokat.
A hír igaz, annyi szerencsénk volt, hogy Nagybánya a Szolnokváros testvérvárosa. És nagybányai polgármester még 30-án éjszaka felhívta Szalai Ferenc polgármester urat, és értesítette a történésekről, úgyhogy nagyon-nagyon sok időt jelentett az a plusz egy nap, ami rendelkezésünkre állt, hiszen áradásos időszakban nagy vízhozammal borzasztó gyorsan történnek az események, és érkezik a szennyezés, tehát akkor már a válságstáb össze tudott ülni, és ki tudtuk találni, hogyan tovább.
Ez azt jelenti, hogy ahogy Szalai Ferenc Szolnok polgármestere megkapta az értesítést, éjjel már adóztatta önöket?
Igen, tehát ez nálunk bevett szokás, hogy ha történés van, tehát a vízügyigazgatóság akár árvíz, akár belvíz idején teljesen átstruktúrálódik, tehát abban az esetben mi mondjuk egy laboratóriumban dolgozunk, de ha van egy árvíz, akkor holnap után megyünk és gumicsizmát számolunk egy másik településen, egy másik védelmi központba, akkor teljesen más funkciónk van.
Hogy említette, hogy nyertek egy napot, de hát most, hogy két nap vagy ezzel a telefonhívással, ez három napra bővült plusz egy nap, hát a három nap sem túlságosan hosszú idő, én legalábbis így gondolom laikusként, nem értek a vízügyhöz, nem értek az ilyen típusú védekezéshez, de az, hogy három nap van arra, hogy az ember fölkészüljön egy ilyen nagymértékű szennyezés fogadására, az bizony nem hosszú idő. Vannak, akik egyébként ezt a tiszai cián szennyezést a Csernobil utáni második legnagyobb európai természeti katasztrófának tekintik. Ön is így gondolkodik erről?
Igen, úgy gondolom, hogy ez tényleg így van. Visszatérve arra, amit kérdez, hogy mire mennyi idő van, azért is volt nehéz ennyi idő alatt egy tervet létrehozni, mert hogy nagyon sokféle tevékenységet takart ez a beavatkozás, hiszen Szolnokváros ivóvízbázisa az a Tisza nyers vízkészletére alapul. Ez egy olyan 150-120 ezer embernek az ivóvíz ellátását biztosítja a Tisza. Tehát tudnunk kellett azt, hogy az a cianid szennyezés, az a 32,6 mg per liter, amit a Szamosban mértünk Csengernél, abból mennyit tudunk hígítani, milyen beavatkozásokat tudunk tenni ahhoz, hogy mire a Szolnok ivóvíz kivételi műhöz ér ez a szennyezés, addigra ez kezelhető legyen, és ne veszélyeztesse az ivóvízbázist.
Itt az előbb említette egy adatot, de ez talán így a hallgatók számára nem mond sokat, hogy mennyi is volt a literenkénti terhelést. Ha hozzáteszük ehhez azt, hogy minden szennyezésnél van egy határérték, nyilván a cianidnál is van egy határérték, az én információim szerint Csengernél 320-szoros volt, igen, ez a határértékhez képest, ez igaz?
Igaz, mert 0,1 mg per liter a határérték, és a 32,6 az még több is, mint 320,6-szoros.
Tehát több mint 320-szoros volt. Igen. A megengedett szabos határértékhez képest. Az ez azért azt gondolom egy laikus számára is világosan jelzi a veszélynek a mértékét.
Igen.
Most amikor leültek, világos volt, hogy a vízmozgás sebességét, az árvíz sebességét figyelembe véve, mikor fog Magyarországra és lakott területek közelébe érkezni ez a szennyezés. Tehát az előbb beszéltünk arról, hogy nagyon rövid idő volt a tervezésre. Gondolom, hogy világos célok voltak. Az egyik feltételezem, hogy az ökológiai kárnak a mérséklése. A másik, talán ezt megelőző cél, hogy ember életben ne essen kár. És akkor ehhez speciális módokat, egy speciális vízkormányzási módot találtak ki, és erről meséljen nekünk, mert erről szerintem keveset tudunk. Én is, amikor készültem a beszélgetésre, nagyon sok fontos és új részletet ismertem meg.
Köszönöm a lehetőséget, mert én is úgy gondolom, hogy a kollégáim rendkívül nagy bravúrt hajtottak végre. Itt különösen Fejes Lőrincet emelném ki, aki a kiskörei szakaszmérnökség vezetője, és ők vettek részt ennek a bravúrnak a végrehajtásában, ami abból állt, hogy nagyon rövid időn belül, annyit azért el kell, hogy mondjak, hogy a kisköré tározó, vagy földrajzi nevén Tiszató, ez egy mesterséges vízi létesítmény, ez egy átfolyásos, rendszerű, síkvidéki és sekély vízű tározó, tehát ez egy mesterséges vízi rendszer, annak ellenére, hogy Tiszató a földrajzi neve. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy normál üzemrend, ami szerint ősszel leürítésre kerül a tározó, tehát vannak olyan medrek, amikben nincs víz, és tavasszal kerül megfelelő minőségű tiszavízzel feltöltésre. A nagy szerencsénk az volt, hogy februárban történt ez a katasztrófa, tehát lehetőségünk volt vizet betározni, a téli üzemrend szerinti viszonylag kis vízre tudtunk még ráemelni vizet, és így ezzel a rövid idő alatt, amíg a szennyező hullám oda nem ért a kisköré tározóhoz, addig sikerült betározni mintegy 55 millió köbméter tiszta tisza vizet. És ez azért volt nagyon nagy bravúr, mert az üzemirányítási rend szerint olyan 10 centimétert lehet naponta ráemelni a tározóra, és itt, mivel gyorsan jött a szennyezés, az utolsó két nap 25, illetve 30 centimétert kellett ráemelnünk minden nap a tározóra, és így el tudtuk érni azt, hogy február 6-án már a nyári vízszinten volt februárban a tározónak a vízszintje, és 7-én már megérkezett a szennyezés csóva Tiszafüredre, tehát ez a kisköri tározónak a legfőső északi részéhez, és addigra már megtörtént ennek a tiszta víznek a betározása.
Ja, ha jól emlékszem, akkor egy árhullám vonult a Tiszán, tehát egy viszonylag magas vízszint volt, ez nyilván segített abban, hogy a Tiszatót vagy a tározót föl tudják tölteni.
Igen, hogyha ez nem így történt volna, akkor nem tudtuk volna ezt a 30%-os hígítást megvalósítani.
Most ugye miért is kellett megemelni a vízszintet? Miért volt szükség erre a 55 millió köbméter tiszta tisza vízre? Laikusként az ember azt gondolja, hogy azért, hogy hígítsák a szennyezést.
Igen, azonban a hígításnak a mikéntje, hogyanja, ehhez kellett az a bravúr, amit a vízépítő mérnök kollégák kitaláltak, hiszen sikerült a kisköri tározó területén keresztül folyik a duzzasztott Tisza, és ennek a Tiszának a medrében sikerült tartani a szennyező hullámot, tehát lezárták a zsilipeket, eltorraszolták homokzsákokkal azokat a fokokat, amin keresztül ez a magasabb víz be tudott volna jutni a kisköri tározónak vagy Tiszatónak a medencéibe, ami refugiumként tud szolgálni, ami azt jelenti, hogy olyan holtágak, holtmedrek találhatóak ezeken a medencéken belül, amelyeknél lehetőség van, hogy az élővilág teljesen átteleljen, tehát minden élőlény csoport el tud oda húzódni, és át tud telelni. És hogyha ezekre a területekre ráengedtük volna a cianid csóvát, akkor ezek a áttelelő holtmedrek nem lettek volna képesek, hogy tavasszal onnan újra az élet az ki tudjon teljesedni. Tehát ezért volt fontos az, hogy a tározó medencébe ne kerüljön be a szennyezés, tehát meg kellett próbálni levezetni a Tisza medrén belül, ez sikerült, azonban az a medencébe betározott 55 millió köbméter víz, amikor a tározó déli részén a duzzasztó műnél felső átbuktatással átvezettük ezt a hatalmas vízmennyiséget, akkor viszont hígította a mederben levezetett keletkezett szennyhullámot, a medencékből bekerülő frissítő víz is.
És én úgy tudom, hogy Kiskörénél egyébként egy mesterséges árhullámot is elő kellett idézni ahhoz, hogy ez a cél, amit az imént megfogalmazott, hogy ez megvalósítható
legyen. Igen, igen, hát ez is a bravúrnak a része volt, hogy a felvízzel kellett sakkozna a kollégáknak, hogy a felvizet egy átbuktatással, a felső átbuktatás azt jelenti, hogy lezudul a víz, és addig is oxigénnel telítődik, tehát olyan, mint egy kisebb vízesés most így kis túlzással. És tudniuk kellett azt is, hogy mennyi vizet kell nekik a felvízen elengedni ahhoz, hogy ez a szennyhullám a Tisza középső és alsó szakaszán viszont ne kerüljön ki a mederből, mert akkor a szegediek sem örültek volna, hogyha mi ugyan meg tudjuk menteni, és a vízkivételi mű Szolnoknál mindent rendbe kivesz, viszont az alsóbb Tisza szakaszon elszabadul ez az árhullám, tehát ezért kellett megfogni ezt az árhullámot, amikor már lejjebb lévő szakaszokat veszélyeztette volna, hogy kikerül a mederből ugyanez a szennyhullám, még ha felhígítva is.
Az a tanulmány, amit átküldött nekem, annak van egy nagyon érdekes melléklete, amiben egy térkép látható, ahol világosan látszik, hogy milyen viszonylag kicsiny, majd beszélünk a kárról is, de mégiscsak a vízfelülethez képest viszonylag kicsiny részét érte a Tiszatónak mindenképpen, de a Tiszának is a szennyezés, tehát jól mutatja, hogy tényleg a potenciális kárhoz képest, a tényleges felülethez képest az eredeti szándéknak megfelelően hogyan tudták a mederben tartani a szennyezést. És azt olvastam másutt is, hogy ez egy hatalmas vízügyi bravúr volt, igen, tehát azt gondolom, hogy így 23 év elteltével is csak alapot lehet emelni az akkor ott szolgálató teljesítő kollégák
előtt. Igen, tehát egy 7%-a volt az a tározó teljes területének, ami sérült, tehát amin a szennyező hullámot át kellett vezetni, tehát egy elenyésző szám.
Azért egy téli időszak volt. Ha jól emlékszem, akkor zajlott a Tisza. Tehát egy része be is volt talán fagyva. Nem volt könnyű hozzájutni egyébként mérési helyekhez. Tehát azért avasson be ennek a, hogy mondjam, a fizikai embert próbáló nehézségeiben, mert én azt gondolom, hogy ismerve egyébként a körülmények egy részét, biztos, hogy itt is, ha elmondja a részleteket, akkor meg kell emelnünk még egyszer a kalapunkat a kollégák előtt.
Igen, hát a kollégák úgy gondolom, hogy emberfeletti munkát végeztek, hiszen akkoriban nem volt mobiltelefon, vagy nem volt általános, hogy legyen. Úgyhogy két kollégám, aki mintavevők voltak, ők elmentek Tokajig, és Tokaj gyakorlatilag be volt fagyva, tehát beállt a jég a Tiszán, és a bodrog torkolata alatt volt az, hogy már tudtak munkát végezni. Ároktőnél volt az első mintavételi helyük, ott egy komp van, Ároktő és Tisza csegek között. Ők oda elmentek autóval, és be kellett szereznünk egy gyors tesztet, hiszen a cianidra nem voltunk felkészülve. Németországból tudtuk berendelni, két nap alatt itt is volt a teszt. El is vitték a kollégák, ott voltak a helyszínen, de ugye februárt írunk, februárban reggel 7-kor még sötét van, délután 4-kor már sötét van, és egyébként is nagyon nagy és sűrű ködben kellett dolgozniuk, és megtalálni a mintavételi helyet. Illetve látniuk kellett volna a jég alatt elmenő haltetemeket a sötétbe és a ködbe. Nyilvánvaló, hogy nehezített pályán futottak a kollégák, illetve az a gyors teszt, amit megvásároltunk Németországból, nem működött, mert odakint mínusz 5 fok volt, bent az autóban meg 0 fok. A teszt pedig 10 és 15 fok között kezdett el működni. Ez egy olyan teszt, ez egy úgynevezett kolorimetriás teszt, hogy van egy kis üvegcse, abba beleöntjük a vizet, most nagyon egyszerűen mondom, beleöntjük azt a port, ami ez a gyors teszt, és akkor az ad egy színreakciót, van egy skála, és nagyjából meg lehet mondani elég durva becsléssel, hogy van benne, nincs benne, sok van benne, kevés van benne. Nem működött. Ott álltak a kollégák, és ott voltak a helyszínen, és nem tudtak mérni.
Tehát csak akkor tudták volna használni ezt, hogyha a vízmintát elviszik egyébként a laborba,
igen,
és
igen,
akkor mondjuk
és
ez sok kilométer, sok óra veszteség, és közben egyébként a szennyezés pedig megy tovább.
Igen, viszont ők rendkívül ügyesek és gyorsak és találékonyak, úgyhogy kértek engedélyt arra, hogy ők fűthessék az autót legalább addig, ameddig a mintavétel tart, úgyhogy ők végig fűtött autóban voltak, illetve használniuk kellett a reflektorokat is, mert le se tudtak menni a parthoz, mert ott kerülgették a jégtáblákat, tehát meg nyakig a sárba elmerültek ott, ahol éppen nem volt már fagyott a rendszer, tehát kitalálták ők a módját, és nagyszerűen megoldották, mert fűtött autóba tudták már 10 foknál már működött a teszt, úgyhogy ők hívták föl, amikor lement a szennyezés a gyártót, hogy nyugodtan ráírhatják a gyors tesztre, hogy nem csak 15 foknál kezd el működni, hanem már 10 foknál is, mert ők ezt megtapasztalták.
Ahogy itt te számolta, egy ilyen katasztrófa filmbe illő jelenetek. Ez igen, így is volt a valóságban?
Igen, így volt. Illetve az ároktői komposnak a kutyája volt az, aki ott volt velük végig, csak szegény állat ivott a Tiszavízből, és másnap reggelre az el is pusztult.
A károkról majd beszélünk mindjárt, de szerintem az eredményről, mert ugye elmondta, hogy mi volt a probléma, mennyi idejük volt, mi volt a cél, és nézzük, hogy na akkor mi lett az eredmény. És én, amikor készültem a beszélgetés, akkor a következőt láttam. Az egyiket már említette, hogy a Tiszató 93%-át sikerült mentesíteni, tehát oda a szennyezés nem jutott el. Ez volt az egyik, amit az imént már említett. A másik szintén utalt rám a célok között a holtágaknak a megóvása. 13 holtágat teljes egészében sikerült megmenteni, tehát érintetlen maradt a szennyezéstől. A harmadik, erről nem beszéltünk, de nyilván ez is a célok között szerepelt, a felszín alatti vízbázis megóvása. Ez is sikerült, és senki nem halt meg.
Igen. És a vízkivételi mű tudott dolgozni, tudott működni, hiszen a szennyhullám mire Szolnokhoz ért, addig olyan 3 mg per liter alá csökkent, tehát ugye ne felejtsük el, 32 mg-ról indultunk, még a Szamosból, és mire Szolnokhoz ért, tehát ahol éles helyzet volt, és vízkivételi mű van, addig olyan 3 mg per literre csökkent, de a vízmű meg tudta tenni azt, hogy 10 000 köbméter vizet betározott, és addig a hálózatra ezt a 10 000 köbméter tiszta vizet tudta adni a hálózatra, amíg átvonult a szennyhullám Szolnokon, tehát nem kellett kivenni a vízkivételi műnek a szennycsóvából vizet, mert tudta hálózatra tenni azt a vizet, amit előtte betározott, illetve lajtkocsikkal és zacskós vízzel tudta a lakosságot ellátni, illetve minden ártézi kútnál vizsgálatot végeztünk, és tudtuk, hogy azokat a vizeket is lehet használni.
De ez fontos egyébként, hogy Szolnok esetében néhány napra a vízkivételt, ugye említette, hogy nyers, a Tisza nyers vizét nyilván tisztítva fogyasztják a szolnokiak és a Szolnok környékén élők, de ezt a nyers vízkivételt és az ebből való tisztított víz hálózatra jutatását, ezt néhány napig szüneteltetni kellett.
Ezt csak néhány óráig, mert 9-én hajnali 1 órakor már nem vettek ki vizet, és délután 1 órára meg már elment a szennycsóva, tehát délután 1-kor már lehetett vizet kivenni. Tehát szerencsére, az is szerencse, hogy a lakosság alszik éjjel. Tehát ez hajnali 1-től.
Tehát a legsúlyosabb időszakot átaludták.
Igen, téli álmodtak.
Legalábbis azt, Szolnokon.
Igen.
Még szerencse, hogy a vízügyesek ébren voltak.
Még az a szerencse, igen.
Beszéljünk a károkról. Ha valaki rám keres az interneten, láthatja azokat a képeket, amikor a haltetemeket viszik el, ami mért adat, amit tudunk, amit kipecáztak, már kifogtak a Tiszából, az 1250 tonna hal. Ez, ami a felszínen úszott, ezek nagy testű halak, és ezeket meg kellett utána semmisíteni. De nyilván volt olyan, ami nem a felszínen úszott, és volt még egyéb természeti, ökológiai kár is. Önök mit mértek, hogyan taksálták ezt a kárt akkor?
Magába a szennycsóvába a plankton, ami ugye fitoplankton, tehát ezek algák, illetve a zooplankton, amik ilyen kis állati szervezetek, amik haltáplálékul szolgálnak, ezek teljesen elpusztultak a szennycsóvában. Azonban március elején már a plankton az teljesen regenerálódott, tehát ezek ilyen gyors szaporodó képességű, rendkívül ellenálló szervezetek. Nyilvánvaló, hogy ami a szennycsóvában elpusztult, az nem pótolható, viszont a mellékfolyókból és utána a Tiszából érkező plankton nagyon gyorsan megtalálta azt az életteret, ahol újra tudtak szaporodni.
Tehát kitöltötte a teret tulajdonképpen,
igen,
amit a szennycsóva.
Igen.
Kiüresített.
Igen. Tehát utána a plankton az szépen helyreállt, sőt, a kollégák a márciusi mintavételnél olyan fajokat is találtak, amik a Tiszában nem jellemzőek. Tehát újra benépesítette, és utána újra kialakult egy közösség, egy plankton közösség, amiben voltak olyan fajok is, amik nem voltak jellemzőek a Tiszára, ezek vagy holtágakból, vagy mellékfolyókból kerülhettek be. A halak az nyilvánvaló, amit úgynevezett vasvillával szedtek ki a kollégát, az se volt egyébként egy egyszerű menet, mert közben jöttek a jégtáblák, ők meg facsónakkal voltak, és ezek a nagy busák, amik nagyrészt elpusztultak, ezek a növényevő halak, ezek olyan 10-15 kilósak is voltak. Most képzeljük el, facsónakba állnak ketten, vasvillával, közben nézik, hogy mikor jönnek a jégtáblák, amiket ki kéne kerülni, és ezeket a halakat még ki is kell juttatni a partra. Tehát ez nem volt sem egy gyors, sem egy veszélytelen mentés, de azt gondolom, hogy a kollégák ezt is nagyszerűen megoldották. Tehát a halaknál ezt tapasztaltuk, a planktonnál elmondtam, hogy mit tapasztaltunk. Ami viszont nagyon érdekes, hogy az üledéklakó szervezetek, tehát ezek kagylók, csigák, különböző szitakötő lárvák, illetve a tiszavirágnak a lárvái, ezek átvészelték gyakorlatilag, mert a fejük fölött elment a szennyezés, ugye ez egy oldott szennyezés volt, nem lebegőnyakhoz kötött, mert az annyiból veszélyesebb, hogy az leül az aljára, a meder aljára, viszont ez elment a fejük fölött, ez az oldott szennyezés, tehát gyakorlatilag a kagylók és a csigák voltak a nagy túlélői ennek a cianid szennyezésnek, illetve még 2000-ben a februári cianid szennyezés után júniusban már virágzott a tiszavirág, tehát tiszavirág virágzás volt, hiszen ezekben az agyag lukacskákban elment mellettük, fölöttük a cianid szennyezés, és minket is meglepett, hogy a legjellemzőbb szervezete a tiszának, a tiszavirág az életben maradt és rajzott.
Más szóval, hogy a kérészek repülését már abban az évben látni lehetett.
Igen.
Emlékszem, ott 23 évvel ezelőtt a szennyezés után nagyon sokan aggódtak, hogy eszes mindenkorra tulajdonképpen ez a szennyezés lehet, hogy a kérészeket eltüntette.
Igen.
A Tiszáról, miközben egyébként Európában azt hiszem talán most már csak itt lehet megfigyelni, itt vagy legnagyobb tömegben biztosan. Igen. Itt lehet megfigyelni egyébként az úgynevezett tiszavirágzást, a kérészeknek a táncát. Ugye itt említette, hogy a vízi élőlények tekintetében milyen pusztulás történt, említette a kutyust, amelyik ivott a Tisza vizéből és elpusztult, de láthattunk olyan fotókat is, hogy hal tetemeket fogyasztó madarak, például sasok, réti sasok is elpusztultak. Vagy a Tisza vizéből ivott egy ló, az is elpusztult, tehát azért komoly volt a veszély, hogy nem csak ott idézőjelbe teszem, a Tisza élővilága, hanem mások is, madarak is és emlősök is jelentős számban pusztulhatnak el, de szerencsére ez azért inkább lokális maradt, tehát tömegessé nem vált, hál' Istennek.
Igen, meg ugye az sem volt mindegy, hogy ezek a madarak melyik szakaszból, a szamosból fogyasztottak-e halat vagy vizet, vagy a Tiszának a felső szakaszáról, ahol még a szennyezés nem volt behigítva. Tehát kisköre alatt már sokkal-sokkal jobb volt a helyzet, hiszen 30%-kal tudták a kollégák behigítani, és onnan lefelé már azért jobb volt a helyzet, és nyilván a madarak pusztulása is kevesebb volt.
Hogy a károkat mindig forintosítani is szokták, ez most is megtörtént. Elindult egy per, Magyarország perelte a szennyező vállalatot, egyébként ez egy román-ausztrál közös vállalat volt. Nagyjából, ha jól emlékszem, 30 milliárdat tettük akkori áron, tehát azért eltelt 23 esztendő a kárunkat. Hosszú évek pereskedése következett, a pert megnyerte Magyarország, egy fillért nem kaptunk, hiszen a cég addigra csődbe ment, és a román állam pedig nem állt helyt a szennyező cégért, így aztán a szennyező fizet uniós elvéből semmiféle kártérítés Magyarország számára nem következett. És ugye a kár az nem csak természeti kár volt, hanem volt ennek társadalmi és gazdasági kára is, hiszen fel kellett függeszteni hosszabb ideig a halászatot és a horgászatot, és a turizmusból élőket is nyilván ez nagyon súlyosan érintette, hiszen a következő évben azok, akik látták, hogy milyen szennyezés volt a Tiszán, hát nem hiszem, hogy túl sok csónaktúrát vagy szabadidő sporttevékenységet terveztek volna a Tisza mentén, még akkor is, hogyha akkor már veszélytelen volt a folyó, tehát komoly volt a közvetett kár is.
Igen, tehát a turizmus nagyon megérezte a 2000 nyarát. Tehát akkor az valóban így volt, de ez jósolható volt előre.
Néztem az esemény naptárt, amikor készültem a beszélgetésre, akkor egy nagyon fontos dologra bukkantam, és ez nekem is új információ volt, hogy ugyan elhagyta ez a szennyezés Magyarországot, de a védekezés még hosszú-hosszú hónapokig fennmaradt, méghozzá azért, mert jött egy újabb szennyezés, amiről nem tudunk, nem beszéltünk, de érkezett egy újabb, sőt nem is egy, hanem három további szennyezés érkezett. Igaz, hogy abban nem cianid volt, hanem nehézfémek.
Igen.
Erről mondjon néhány szót, mert ez nincsen benne a köztudatban.
Igen, tehát március 10-én érkezett egy szennyező hullám, ez a Novak nevezet, lehet, hogy rosszul ejtem ki. Ez is egy bányavállalat volt, és ott elsősorban ólom, réz érkezett, és ez lebegőanyaghoz kötötten, tehát az a különbség a kétféle szennyezés között, hogy a cianid szennyezés, mint beszéltük, ez oldottan érkezett, és ez gyakorlatilag elment egy az egybe. Viszont annyival veszélyesebbek a nehézfémek, amelyek lebegőanyaghoz kötöttek, hogy ezt a lebegőanyag, amin ülnek rajta ezek a nehézfém szemcsék, ezeket elejti a Tisza a kanyarokba, vagy azokon a helyeken, ahol ugye meanderezik, és nem olyan gyorsan folyik, és ez a finom szemcsés üledék, ez leül egészen a meder aljára, viszi magával a nehézfémet is. Tehát ez addig, amíg egy következő árhullám ki nem takarítja, ez azért potenciális veszélyt jelent pont azokra a kagylókra és csigákra, akik kibírták a cianid szennyezést, mert a fejük fölött elment, viszont ez a nehézfém szennyezés pont az ő fejük tetejére ül rá, és azokat veszélyezteti a túlélésüket. Viszont szerencse a szerencsétlenségbe, hogy miután a nehézfém szennyezés az távozott az országból, az évezred legnagyobb árvize következett be utána 2000-ben, és gyakorlatilag kitisztította ezt a lerakott finom hordalékot, és utána már volt 2000 szeptemberébe egy teljes Tisza hosszelvényünk, amit szintén a vízügyi igazgatóság szervezett meg, Tiszabecstől, illetve az nem hajózható még, de Vásárosnaménytől lefelé már hajózható, Vásárosnaménytől Tiszaszigetig egy kutatóhajón voltak a kollégák, és oda hívtunk több szakértőt is, és megnéztük, hogy és mi lett a cianid szennyezés és a nehézfém szennyezésnek az eredménye. Vizetés és üledéket is vizsgáltunk pont azért, hogy lássuk, hogy a nehézfém szennyezésből is maradt-e valami, és nagyon jó hírünk volt, mert gyakorlatilag a Tisza már 2000 őszére magához tért nyilván, hogyha egy 10 kilós harcsa vagy egy 10 kilós busa elpusztul, ahhoz kell 3-4 év, mire az megint akkorára nő, de alapvetően a plankton és az élővilág elfoglalta azokat a tereket, és olyan élőlény együttesek jöttek létre, amelyek bizakodásra adtak okot.
Hát ez mindenképpen jó hír, lehetne ez talán a zárszó is, de itt még azért szerintem a történet nem ér véget, és még talán egy-két percet beszéljünk a folytatásról, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ez egy veszélyes technológia, és egy nagyon régi, több mint 100 éve használt technológia. Az Európai Parlament 10 évvel a szennyezés után elfogadott egy határozatot, amiben méghozzá 90%-os többséggel, ami arról szólt, hogy ezt a cianidos technológiát, bányászati technológiát be kell tiltani Európában. Azóta újabb évtized eltelt, és ebből a határozatból nem lett jogszabály. Tehát még mind a mai napig lehet ezt a technológiát alkalmazni. A veszély itt leselkedik ránk, hiszen, ahogy az aranyára elkezd emelkedni, újra meg újra előjön a gondolat, hogy vagy régi bányákat nyissanak meg, vagy újakat, vagy a meddőhányokban lévő aranyat, ezüstöt nyerjék ki, mivel természetesen ezzel a technológiával, mert ez a legolcsóbb, igaz, ez a legkörnyezetszennyezőbb, a végeredmény természetesen megint az lenne, a haszon a cégé, a kár a közösségé, és minden áron ezt meg kellene akadályozni. Én nagyon szomorú vagyok, hogy az Európai Bizottság mind a mai napig nem hozott döntést arról, hogy ténylegesen betiltsuk ezt a technológiát. A veszély szerintem reális most is, nem? Hogy az újra és újra bekövetkezhet. Reméljük, hogy sosem következik be, reméljük, hogy sosem ismétlődik meg, de azért a veszély itt leselkedik ránk.
Igen, sajnos én úgy gondolom, hogy nem az a kérdés, hogy bekövetkezik-e hasonló, hanem az, hogy mikor, és hogy mennyire tudunk erre felkészülni a jövőben.
És hogy van értelme az ellenszegülésnek, még egy nagy multicéggel szembeni ellenszegülésnek, azt bizonyítja egy film. Kocsis Tibor több mint 20 éves munkával forgatott egy dokumentumfilmet, aminek az a címe, hogy a Dávid aranya és a Verespataki aranybánya vár alatt elleni civil összefogásról és annak különböző fordulatairól készített egy dokumentumfilmet, és a vége az érdekes. Ez adhat nekünk okot egyébként bizakodásra, hogy a végén a civilek győztek, az aranybánya vár alatt és a román kormány meghátrált, Verespatak pedig az európai kulturális örökség részévé vált, és ezért ott, legalábbis a mostani tudásunk szerint, aranyat már nem fognak bányászni, de ez nem jelenti azt, hogy másutt, Romániában vagy máshol ne próbálkoznának meg újra. Érdemes szerintem ezeket a tapasztalatokat újra meg újra összegezni, és érdemes újra és újra fölhívni európai vagy a szomszédos országok döntéshozóinak a figyelmét, hogy bizony-bizony ilyenkor, ha nem lenne képzavaros, akkor azt mondanám, hogy a tűzzel játszanak, de bizony az életünkkel játszanak, a biztonságunkkal és a környezet megóvásának. A kérdés ebből a szempontból szerintem sokkal fontosabb, mint néhány aranyvállalatnak a profit szempontja.
Egyetértünk.
Köszönöm szépen Nagy Mariannak, hogy itt volt velem, megosztotta velünk a gondolatait, és jó néhány olyan részlettel is megajándékozott bennünket, amiket nem ismertek még azok sem, akik korábban már ezt a témát esetleg alaposabban körüljárták. Reméljük, hogy soha nem kell még egyszer a tudásukat, a vízügyi szakemberek tudását próbára tenni, de mégiscsak az árszó szerintem úgy helyes, hogyha ezzel zárjuk a mai beszélgetést, hogyha harmadszor is kalapot emelünk a vízügyi szakemberek 23 évvel ezelőtti teljesítmény előtt.
Köszönöm szépen a kollégáim nevében is. Köszönöm.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.